Kedves gyülekezet, örülök, hogy ismét a körötökben lehetek, és most nem annyira csehül, mint legutóbb, de még nem vagyok egészen jó, mert közben volt egy még rosszabb állapotom is, és még a lerakódások gyötörnek, úgyhogy elnézést, mert itt krákogok, nem kérek mindig külön elnézést, mert akkor sok lenne. Egy olyan ige helyen jöttem hozzátok, amit jól ismertek, tudom nem először, de hát van helye ezeknek az ige helyeknek, hogy újra gondoljuk. Én olvasom az alapigénket, és ti be is tudjátok fejezni akár magatokban, akár hangosan. Így hangzik: ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hát nem is tudom. János 3.16 a kereszténységnek a nagy igéje, és amellett, nem a helyett, de amellett az adventizmusnak meg úgy érzem valahol ez. Ugye, mert tudjuk, hogy ez egy olyan üzenet, ami elsődlegesen nekünk szól. Azzal hadd kezdjem, hogy ugye elgondolkoztam azon, hogy rendszerint az ismerős igehelyek forognak abban a veszélyben, hogy az üzenetük fölött elsiklunk, mert ismertnek tekintjük őket. Bár valójában nem az igehely van veszélyben, hanem mi vagyunk veszélyben, hogy elveszítünk valamit. És azért gondoltam, hogy ma is időzünk ennél a szakasznál, ennél a rövid versnél, hiszen tudjuk jól, hogy mindenek, amit tanúságunkra írtak meg a Szentírásban, tehát minden, ami benne van, így ez a vers is, de valahol ez még egyszer, vagy kettőzötten is nekünk szól, mert tudjuk, hogyha valamikor ennek az igének volt létjogosultsága, akkor az éppen a mi időnk, a végidő nép, a végidő hívő kereszténysége, azon belül a hívő adventisták, akikhez tartozunk. Valós az a veszély, amiben forgunk. Ugye a Laodicei levél arról beszél, ti is tudjátok, abból van ugye az idézet, hogy az ismeret gazdagsága megtéveszti a hívő embert, mert úgy érzi, hogy ez biztonságot ad neki. Hát van ismeret, gazdag vagyok, meggazdagodtam, ugye ez erre vonatkozik az üzenetben. És ugye ebben is van előképünk, tudjuk jól, hogy a zsidó nép, különösen a farizeus irányzat azon belül, ugyanezt az állapotot érte meg, hogy annyit tudtak az Istenről, ugye amit régen hallottunk bizonyára, bizonyára így is volt, hogy ezeket a régi tekercseket, tudjátok, hogy nem lapozták a Bibliát, hanem tekerték fel, hosszú tekercsek voltak, és azt mondják, hogy ha egy jó írástudó meg tudta mondani, hogyha átszúrták a tekercset, hogy a másik oldalon milyen betűt talált el. Hát ez egy félelmetes tudás, kérdés, hogy mire jó. Ez se pénzé nem lehet tenni, se üdvösségé nem váltható. Ez egy értelmetlen tudás, haszontalan tudás. És ők így voltak ezzel, hatalmas ismeret birtokában voltak, de Jézus feddődött velük, mert látta, hogy rossz úton vannak, és rossz úton vezetnek embereket. Ez egy intő példa a mi számunkra is, hogy ha gazdag vagyok, meggazdagodtam, az ne legyen a mi csapdánk. Ha nem haragusztok, én most a levelet nem venném át, tehát úgyis csak hivatkozok rá. Ti is tudjátok, hogy Jézus azt mondja, hogy alapvető hiányosságok vannak a követőinek az életében. Erről szól a Laodiceai levél. És amikor hiányosságokról beszélünk, főleg így többes számban, szerintem mindjárt az a három dolog jut az eszébe, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy, ez a diagnózis, ahogy mondják ugye a szakkifejezéssel az orvostudományban, és utána azt mondja, hogy az a megoldás, hogy védj tőlem tűzön megpróbált aranyat, hogy legyen hited, védj tőlem szennyúgyító írt, hogy végre lásd magad úgy, ahogy vagy, meg mindent úgy, ahogy kell, és fehér ruhákat, hogy legyen öltözeted, mert így bizony, hát kilátszik a mezítelenséged, rúdsága. És nekem egy pár évvel ezelőtt állt úgy össze a fejembe, valószínűleg nektek is már ezt említettem azóta, hogy én úgy gondolom, hogy Laodicea igazi problémája nem az, hogy ez a három dolog hiányzik. Ezek tünetek. Az igazi probléma az, ami az alapigényben van, mert annak a következménye a három dolog hiánya, tudnék azt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ezt erősíti az is, hogy ugye azt mondja a három dologgal kapcsolatban, hogy védj tőlem. Tehát őtőle jön a megoldás. Nem azt mondja, hogy járj utána, szerez magadnak, hanem azt mondta, vegyél tőlem. Na de amíg az ajtón kívül áll, addig nem tudok tőle venni. Tehát mindenképpen ennek a pontnak, az ajtón kívüliségnek a helyrehozatalán múlik az állapot megoldása is. És úgy elgondolkoztam az utóbbi napokban, utóbbi két hétben, hogy ezen az egész igén és az egész mondandóján, kezdve azzal, hogy Hát ismerjük ezt a képet, általában meg is tudjuk magyarázni, és megyünk tovább, de most nem menjünk tovább. Ma időzzünk itt délelőtt, hogy milyen ajtóról van itt szó. Hol van ez az ajtó? Igen, belül van. De minden embernek a szívében van egy ilyen ajtó? Van. Nem csak a hívő embernek a szívében van ajtó, és nem csak a hívő ember ajtaján zörgetnek. Jézus minden ajtón zörget, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Miben más az, hogyha hívő ember ajtaján kell zörgetni, mint ha nem hívő ember ajtaján, szerintetek? Hogy mondtad? Akkor jól értettem. Igen, ez a megoldás, amit mondja nek, hogy súlyosabb az eset, mert egy hívő ember esetében Krisztus valószínűleg már járt bent, de most megint kívül van. Ez egy súlyosabb állapot, ugye? Kicsit modern, de igaz, nagyon gáz. Igen. Mi hívő emberek vagyunk, ha ez nagyon gáz, nekem tetszik, azért maradok ennél, ha nem haragusztok, akkor ti mit tudnátok mondani erre? Most figyeljetek, ez nagyon fontos pont, hogy olvassuk, tudjuk, magyarázzuk, de most nem az a kérdés, hogy meg tudom magyarázni az igét, hogy arra válaszoljak magamnak, mindenki magának, hogy mi a helyzet az én ajtómmal. Nyitva van? Vagy zárva van? Vagy félig van nyitva? Most itt modellezhetnénk, van egy ajtó, hogy sokféle állása van egy ajtónak. Azt is megkérdezném tőletek, csak gondolkozzatok el ezen. Elég ezt egyszer kinyitni? Nektek van olyan ajtó otthon, ami becsukódik magától? Mert nekünk van. A felső fürdőszobánk úgy van beállítva, így vettük. Nagyon ki kell hajtani és megállítani, akkor ott marad ki, mert csukódik. Szerencsére a hűtőnk is, ez viszont pozitívum. De értitek, hogy mire gondolok, hogy az ajtók nem feltétlenül maradnak úgy, ahogy egyszer beállítottuk. Mármint, hogy megnyitottuk. Igazam van abban, hogy ez megtörténhet az életünkben is, hogy én egyszer kinyitottam azt az ajtót, és nem szándékosan csuktam be, de az záródhatott. Lehet, hogy nem teljesen, de nem annyira van nyitva, mint hagytam. Ha esetleg zárva van az ajtó, a példázat, vagy ez a kép, ez nem például egy kép, azt mondja Jézus, hogy lehet, hogy te nem veszed észre, hogy zárva van az ajtó, de ő észrevette. És azt mondja, hogy zörget. És én ezen is elgondolkoztam. Bevallom, nem néztem meg a görög szöveget, és annyira nem is izgat most, hogy milyen szó van itt. Nekem nagyon tetszik a magyar fordítás. Ugye ma mindenhol csengő van, meg nem tudom mi van, de régen nem volt csengő. Régen, ha valaki valahova be akart menni, kopogott. Általában úgy mondja, a faajtón kopogásnak mondjuk, nem? És az üvegajtón zörgetés, nem, ugye más a hang is. Én nekem legalábbis ez van meg így a fogalmilag. Tudtok erősebb szót arra, hogyha valaki be akar menni? Nekem is ez jut eszembe. De Károly azt mondta, az úgy fordítja, hogy a zörgetés az diszkrét, nem? Tehát, hogy annyira kopogok, annyira zörgetek csak, hogy hát nem sértő, nem bántó, nem tolakodó. Ha valaki van bent, meghallja, a dörömbölés az egy ilyen kétségbeesettebb, vagy erőszakosabb fellépés már. Nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy zörget. Ugye van még egy súlyosabb dolog, különben, amikor valakire rátörik az ajtót. Néha veszélyhelyzet is indokolhatja. Mi nekünk is volt egy lakótársunk, egy idős bácsi, nagyon rosszul volt, aztán kihívtuk a tűzoltókat, azok a rácsot is átvágták, és jó tették, mert nagyon rosszul volt, elesett a bácsi. Tehát van ilyen is az életben, de Jézustól távol áll az, hogy ránk törje az ajtót. De azért, ha már itt járunk, még egyet hadd idézzek. Kain és Ábel története. Vigyázz, mert a bűn az ajtőrőt leselkedik, és rád van vágyódása. Tudnék, az alkalomra vár, hogy besurranjon. Az nem zörget. Az nem jelentkezik, hogy most akarok kísérteni. Ezek az árnyalatok vannak. És ez annyira tipikus, annyira Jézusra van, hogy ő zörget. Finoman, diszkréten, kulturáltan, de jelzi, hogy ő itt van. Nagyon érdekes, hogy kinek szempont az, hogy kinyíljon az ajtó. Hát a mi érdekünk lenne, így van, de mégis ő fáradozik ezen, és nem mi. Hát tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy ő eljött és megalázta magát, az nagy igazság, és mi ebben nem nagyon tudunk belegondolni, mit jelentett az a megalázkodás. De azért, amiről itt szó van, ez azt jelenti, hogy napi szinten alázkodik meg újra, meg újra, minnyájunk felé, minnyájunk iránt. Tehát milyen az, hogy a teremtő kopog a teremtmény ajtaján? Tudjátok, ez hogy oldják meg a hatóságok? Küldenek egy idézést. De nem? Tehát az lenne A jogviszonyból az következne, hogy az Isten mondja, hogy hajlandó vagyok fogadni ekkor meg ekkor, ha komolyan gondolod, gyere. Mennyire más, nem? Mennyire más. Zörget és vár. Zörget és vár. Zörget és vár. Vannak emberi életek, ahol ez eltart a halálig. Mert nem engedik be. Valószínűleg ők vannak többen, sajnos. Lehet, hogy vannak, akik felfigyelnek a hangra, lehet, hogy ki is szólnak, de nem engedik be. Mit lehet csinálni akkor, hogyha valaki meghallja, hogy zörgetnek? Élethelyzet, most tehát a gyakorlatban gondolom. Ki szól, nem, hogy ki az? És akkor mondjuk mondja a szomszéd, azt mondja, hogy figyelj, nincs egy kis liszted, meg nincs itt a tojás. Akkor nincs, és akkor meg is beszélték. Anélkül kinyitották volna az ajtót, nem? Néha az a félelmem, ugye elgondolkoztam ezen a képen, hogy nem lehet-e, hogy lehet, hogy nekünk is van olyan időszakunk, senkit sem akarok megbántani, de olyan időszakunk Krisztussal, amikor van kapcsolat, de zárt ajtón keresztül. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy nem mondanám, hogy semmi nincs, de hol van az attól, hogy kinyitom az ajtót? Aztán van az a vált, amikor lánc van az ajtón, de kinyitják, kinéznek, hogy ki az. De azt mondja, hogy nem, meghallja, és kinyitja az ajtót. Nem mindegy, hogy én megyek ki ő hozzá, vagy őt hívom be. Ismerek azt a változatot, nem, hogy behúzom magam mögött az ajtót, mert nem szeretném, hogyha bejönne. Mert ilyen olyanokkal rendetlenség, vagy bármi. Jézus nem azt mondta, hogy arra várok, hogy ki gyere hozzám, hanem azt mondja, hogy arra várok, hogy én menjek be. És nem azt mondja, tudjátok, ez is ilyen modern szó, hogy kicsit beúrok hozzátok, hanem azt mondja, hogy bemegyek. Vele vacsorálok. Hát tudom, hogy modern kapkodó korban élünk, de azért normális vacsorához idő kell. A keletiek meg nem leültek a vacsorához, ti is tudjátok, hanem volt, hogy úgy ledőltek egy kicsit. Tehát, ilyen, tehát megadták a módját. Az egy, a vacsora az nem a kapjunk be valamit alkalma volt, hogy túl legyünk rajta, hanem a vacsora az a társasági életnek volt a fóruma, az alkalma. És azt mondta Jézus, hogy én ezt szeretném. És ehhez képest te mit szeretnél? Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy minden problémánk, most a hitbeli dolgokra gondolok, nyilván nem az élet dolgaira, bár lehet, hogy még arra is igaz, minden problémánk tetten érhető ebben a dologban, hogy megkockáztatom, nem akarok senkit megbántani, de nem olyan a kapcsolatunk Krisztussal, amilyen lehetne, és amilyen kellene, hogy legyen. Szerintem lifegnek az ajtóink, van, hogy nyitva van, van, hogy félig, néha lehet, hogy teljesen, de hogy az ki legyen támasztva, ugye, ha már a hasonlatnál járunk. Az félek, hogy a legtöbbünk életében még nem sikerült tartósan megvalósítani. Márpedig az életnek az az igazi nagy kérdése, hogy milyen kapcsolatra jutsz Krisztussal. Ez az élet, ez erről szól. Teljesen mindegy, hogy hol élsz, a végső eredmény szempontjából értem. Nagyon nem mindegy, hogy hol élsz, meg milyen körülmények adattak neked a gondviselés révén. Ha erre jó választ adsz, akkor mindegy, hogy hol éltél, a lényeg megvan, hogy üdvözülsz. Ha erre rossz választ adsz, mindegy, hogy hol éltél, akármilyen fényűző életadatot, rossz véged lesz, mert nem üdvözülsz. Az életet annak az eldöntésére kaptuk, amit le van írva egy képformájában, hogy kinyitod az ajtót, és úgy hagyod Krisztusnak, vagy nem. Hogy ennek mi a jelentősége, hogy kinyitjuk-e? János 15.5 is ismeritek nálam nélkül. Pontosan mit is csinálhatunk?
Semmit.
Ez most egy szép ige, vagy ti tapasztaltátok, hogy ez így van? Szerintem oda-vissza tapasztaltuk, nem? Én megkockáztatom. Próbáltunk már nélküle valamit csinálni, és kiderült, hogy mire jó? Igen. Én igen. De azért én azt is tapasztaltam, amikor ővele csináltunk valamit, vagy csináltam valamit, és az mecsoda különbség volt. Ez törvényszerűség. Azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedtettek, de ha én ott vagyok, az mindenre elég. Anélkül, hogy vele közösségben lennénk, az örök életbe sem mehetünk be. Azt mondja, itt a szombatiskában talán Juliska idézte ezt az igét, hogy sohasem ismertelek titeket. Azért milyen fájdalmas lenne ezt hallani. És tudjátok, miért érdekes ez? Mert az ateisták nem fogják azt mondani, hogy de hát nem mondják, mert... Tehát ezt csak olyanoknak fogja mondani Jézus, akik abban a hitben érték le az életüket, hogy ők hívő emberek és közösségben vannak vele. És amikor azt mondja majd, hogy hát nem azt mondja, nekem mindig ez a szíven ütő, tudom ezt elmondani, de csak olyan fülabb legondolni, hogy nem azt mondja, hogy hát volt egy olyan időszak, tudom mire gondolsz, csak aztán volt egy másik időszak, és te abban maradtál. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Tehát még az is, amit jó tapasztalatként éltél meg, lehet, hogy nem volt nyitva az ajtód. Lehet, hogy te jókat csináltál, jókra vágytál, jó céljaid voltak. Voltak dolgok, amiket te úgy tapasztaltál, hogy azon áldás van, de lehet, hogy Krisztus nélkül próbáltad meg, és azt mondta, hogy sohasem ismertelek titeket. Van ez a történet, tudom, már mondtam nektek, de annyira ideillik, hogy idézzem fel röviden. Tudjátok, amikor valaki be akar menni a mennybe, és ott áll valaki, és mondja, hogy te milyen alapon akarsz bemenni, te ismered Jézus Krisztust? És akkor jön a válasz, hogy ezt meg ezt tettem Krisztusért, micsoda kérdés ez. Mondja, hogy hát jaj, de nem ez volt a kérdés. Jön a másik ugyanígy, és jön a harmadik, és tudjátok, megkérdezi, ismered Jézus Krisztust? És mondja, hogy igen, Uram, ismerlek téged. Tehát milyen az, amikor valaki nem ismeri meg azt, akit szolgál? És ez pontosan erről szól, ez a Máté 7.23, hogy akkor majd sokan jönnek, azt mondja, ugye így emlékszem, hogy sokan is, ugye úgy mondja, hogy sokan jönnek majd akkor, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben. És azt mondja, hogy sohasem, sohasem. Azért erre mondom azt, hogy egy ateista embernek is fájdalmas lesz majd bizonyára azt látni, ami lehetett volna, de ő nem hitt benne és lemaradt. De amikor valaki mindent erre tett fel, sanyargatta magát egy életen át farizeusként, és a végén közlik vele, hogy hát sohasem, az milyen lesz, az milyen lesz. Úgy döntöttem, hogy ezen a ponton mondom el, hogy mi késztetett a téma választásra. Hétfőn egy heten, amikor az irodában voltam, én mindig egy áhítattal kezdünk az irodában, a hetet így együtt a kollégák. Bihari testvérőt ismeritek, a titkár, most ő volt soros, és ő tartott egy áhítatot, és én sokszor tapasztaltam az életben, hogy amikor másoknak a szolgálatát hallgatom, akkor az bennem is nyilván gondolatokat ébreszt, és ugye, mint szolgálterő bennem nem csak olyan saját fogyasztásra, hanem már így tovább gondolom. És akkor nagyon megragadott ez az egész kérdéskör, ez a téma. És akkor gondolkoztam el azon, amit most el is mondok nektek, hogy azt mondja a Biblia, hogy olyan időszak jöhet az ember életében, egyébként más földrajzi helyeken most is van ilyen, hogy üldöznek keresztényeket. A múltkor kaptam ilyen statisztikát, hogy naponta hányan halnak meg keresztények üldözés következtében. Tehát mi ezt nem tudjuk elképzelni ebben a kényelemben, amiben vagyunk. De a Biblia egyértelműen mondja azt jelenéseken, hogy 13. fejezet, hogy a végén ez élet-halál kérdés lesz. És ugye elgondolkoztam, hogy Krisztus meghalt értünk. Személy szerint. Tehát nem így egybe, hanem külön-külön. És azt mondja, hogy lehet, hogy eljön az idő, ahol úgy tudjuk bizonyítani a hozzávaló hűségünket, hogy most meg mi halunk meg érte. És bennem felmerült az, hogy egy olyan valakiért meg tudunk-e halni, aki a hitvallásunkban szerepel, de annyira azért nem személyes sem van jelen az életünkben. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát tudjuk, hogy ki ő, valljuk, tudjuk, hogy erre szükség lesz. Itt jön az a pont, amin úgy elgondolkoztam még, hogy én is azt mondtam régen is, hogy nem kell előre hozni a próbát, tehát nem az a kérdés, hogy a mai fejemmel én tudnék-e mártírromságot vállalni, és a mai hitemmel, mert nem ma van az, hanem majd valamikor jönni fog. Értitek, ugye? Erről már beszéltem talán. De most egy új szempont merült fel bennem, hogy tényleg nem ma jött el a mi időnkben, még talán ma nem lesz, meg holnap nem lesz, nem tudom mikor lesz. De a kapcsolatom már ma is lehetne olyan szoros vele, hogy azt mondom magamnak, hogy igen, nekem ő van olyan fontos, hogy én ezt tudnám vállalni érte. Értitek, amit mondok? Hogy nem ma van az a körülmény kívülről, viszont már ma itt kéne lenni annak a körülménynek belül a lelkemben, ami erre az indítást adja. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy van-e nekem ő annyira fontos, hogy meghalljak érte. Érdemes lenne számba venni egyszer az életünket, hogy dolgok mit érnek meg nekünk. A szeretteinkért milyen áldozatra lennénk képesek. Most nem meghalásról beszélek, hanem lemondásról. Tehát, hogy máshogy csinálni dolgokat. És ennek a sornak az elején, ha így visszafelé jövök, ugye fontosságban akkor a végén, de alapvetően az elején, ott van Krisztus, hogy na és értem, mire vagyok hajlandó. Az úrvacsorán szoktuk énekelni, ugye, hogy én érted haltam meg, Én érted adtam az életem, te mit adsz? Ezek azért jogosult kérdések. És ezek a kérdések alkalmasak arra, hogy tudatosítsák bennünk, hogy hányadán állunk. És az, hogy ha egész életemet fogyasztóként töltöm, fogyasztom a kegyelmet, fogyasztom az áldásokat, fogyasztom az életet, és sosem jutok el oda, hogy ez egy olyan szinten, azt nem mondom, hogy egyenrangú kapcsolat, mert sosem lesz egyenrangú kapcsolat a mesterrel. De kiegyenlítettebb talán ez a jó szó kapcsolat lesz, hogy én szeretnék valamit visszaadni neki. Nyilván nem lehet összemérni, amit ő ad, meg amit én adok. De hogyha ő azt kéri tőlem, hogy legyek hűséges hozzá. Ha azt kéri tőlem, hogy harcoljak a kísértésekkel, sőt győzzem is le az ő erejével és a Szentlélek erejével. És ha azt kéri, hogyha eljön az idő, akkor adott esetben ne az életem legyen a fontosabb, hanem a hozzávaló hűségem, akkor hol tartok ebben a tekintetben? És én megkockáztatom, hogyha az a válaszotok, hogy én most még nem tudnám ezt megtenni, akkor az ajtó felé kell tekingetnünk, hogy nyitva van-e az ajtónk. Mert ha nyitva van, és neki szabad bejárása van, sőt jelen van az életünkben, akkor ez nem lesz nehéz. Olyan csodálatos, amikor János apostol azt mondja, és az ő parancsolatai nem nehezek, nem? Két dolog lehetséges. Valami baj van Jánossal, már bocsánat, hogy így mondom, vagy valamit tud, amit mi nem tudunk, és az utóbbira szavazok. Tudnék, ő kinyitotta az ajtót. Úgy kevesen nyitották ki az ajtót, mint ő. És meg is változott tőle. Kedves gyülekezet, nekünk is erre van szükségünk, és hogyha egyszer megértjük ennek a jelentőségét, akkor alapvető kérdés lesz a számunkra, amit most fel fogok tenni, hogy miképpen javítható ez a kapcsolat. Mit tehetek érte, ha úgy érzem, hogy ha őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy én sem mondhatom azt, hogy ez az ajtó nálam teljesen rendben van. Hát egy pár gyakorlati dolgot hadd mondjak. Mikor, most visszatérve az alapképre, tehát a hétköznapi példára, mitől nem szoktuk hallani azt, hogyha otthon zörgetnek? Tehát mondjuk valaki kopog, zörget, és nem mond. Hát nagy az alapzaj bent, nem? Tehát hogyha olyan az a... Ő dörömbölni nem fog, az sehol nem ígért, hogy dörömbölni fog. Egy dolog hathat annak különben, most így elgondolkoztam. Amikor az utolsó héten azt mondta, hogy képmutató írástudók és farizeusok, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, hát ez azért felér egy dörömböléssel, nem? Tehát az már egy erős megszólítás volt, mert erre volt szükség, ez volt az utolsó esélyük nekik, mert hogy az ő élete véget fog érni. De azért nem ez a tipikus, ő nem így szokott szólongatni bennünket. Nagy az alapzaj. A Jókönyvben 33. fejezetében megtaláljátok, most ne keressük meg. Hát azt írja, hogy szól az Isten egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, nem tudom, hogy írja ott. Azt mondja, amikor az ágyas házukban szenderegnek. Vannak az életciklusunknak, a napi ciklusunknak olyan pontjai, ahol kicsit úgy lelassulunk, vagy nem pörgünk annyira, és akkor megszólíthatóbbak vagyunk. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már azt, amikor ilyen jobb gondolatok meg késztetések jönnek egy kicsit ilyen lenyugodottabb állapotba, ez nem véletlen. Az Isten akkor próbálkozik, amikor lehet. Sok múlik azon, hogy ilyenkor, vagy bármikor máskor, a napközben, amikor érzünk valami pozitív késztetést, hogy akkor mit teszünk? Hogy inkább a zajra figyelünk, esetleg halasztjuk a dolgot, hogy hát majd erre is sort kerítünk, vagy azt mondom, hogy most mindent félre, mert ez a lélek munkája, és ennél nincs fontosabb. Szerintem ezt nagyon nehéz megcsinálni, de ez az élet titka. Tehát, hogy amikor a leghalványabb késztetést érzem a lelkemen, hogy az Isten valamire késztet pozitíve, mondok valamit, hogy fú, most lenne alkalmad imádkozni. Nem tudom, voltatok már így, hogy hirtelen olyan csend vett körül, vagy olyan nyugi volt, olyan éppen egy ilyen kis vákum keletkezett a programba, most lehetne imádkozni. És akkor jaj, de most annyi teendőm van. Most olyan nehéz kizökkenni, aztán visszazökkenni a teendőkből. Nem tudom, mennyire életszerű, amit mondok, próbálok az lenni. Szerintem ezek a kulcsmomentumok. Meg kell becsülni a lélek késztetéseit. Persze lehet halasztani dolgokat, az összes többit. Ezt nem. És sokszor ezt elhibázzuk szerintem. Ezek az örgetések. Ez is egyfajta zörgetés. Élesedjen a fülünk a lélek késztetésének a meghallására, az észrevételére. Aztán a másik dolog, hogy elgondolkoztam ezen, hogy azt hallottátok már ugye, hogy hamar munka ritkán jó. Azt tudjátok, ugye, hogyha valaki nyelveket akar tanulni, hát vannak ilyen reklámok, hogy nem fogod észrevenni és megtanulod, én ebben nem hiszek különben, tehát ez... Ez egyébként másról is igaz, tehát, hogy szóval figyeljetek, ezen a földön mindenhez idő kell. Igen, és fáradtság is így van. De idő kell. Idő kell a kapcsolatok ápolásához, és ettől idegenednek el egymástól. Sokszor családon belül emberek, mert nincs kapcsolat. Ez az urbanizációs ártalom, ezt úgy hívják, tudjátok, hogy emberek egy helyen élnek, de nem, nincsenek kapcsolatban egymással, nincs semmi közös pont, és egymás mellett élnek, és semmit nem tudnak egymásról. És ez régen nem így volt, főleg nem faluhelyen. Ha mindenhez idő kell, még az emberi kapcsolatok építéséhez, akkor melyikünk gondolja azt komolyan, hogy az Istennel való kapcsolattartás idején spórol, hogy máshol legyen ideje. Meg lehet próbálni, az lesz a vég, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nem tudom, volt már úgy, amikor úgy éreztétek, hogy minden nap odafigyeltetek arra, hogy rászántátok az időt arra, hogy az Istennel közösséget ápoljatok, és éreztétek, hogy lelkileg erősek vagytok. És volt olyan, amikor nem tudtátok, hogy mi a bajotok, de valami baj van, és rájöttetek, hogy hát ez a baj. Emlékszek, amikor egy időben eljártam konditerembe, teljesen más volt a tartásom, kívül is, meg belül is. Egyszerűen hat az emberre. És ugyanígy fordítva, a lelki dolog is. De arra, egyébként a konditeremhez is idő kell. Mindenhez idő kell. Tehát ezen a földön mindenhez idő kell, és a lelki élethez is idő kell. És az a kérdés, hogy mennyi időt hagyunk egy napon belül a lelki életünknek. Ugye Ellen White-nak van ez a csodálatos mondata, ez tényleg hát még a saját, az általa kapott kijelentése között is párját ritkítja. Azt mondja, hogy az ima a léleknek a lélegzetvétele. Mi pedig visszatartott lélegzettel élünk sokszor, sajnos. És az olyan is lesz. Kedves gyülekezet, arra az ajtóra, ha tudom, azt mondja az ige, hogy figyelj, mert itt valaki zörgetni fog, folyton zörget. Akkor én nem spontán hallom, vagy nem hallom azt az zörgetést, hanem figyelek az életemben az zörgetést. És valahányszor zörget, tudom, hogy az én érdekem, hogy oda menjek és kinyissak, és kinyissam, nem az ő érdeke. Az, amiről az ige beszél, az nem egy pontbeli esemény, hanem egy folyamatos fejlődés. Laodiceának az a problémája, nekünk az a problémánk, mert mi vagyunk azok, hogy azt gondoljuk, hogy az igét meg kell érteni. És van igazság benne, mert ez szükséges, de nem elégséges feltétel az előrehaladásnak. Tehát megértés nélkül nem megy. Csak azt hiszük, hogy akkor már célba értünk, de nem értünk célba. Szükséges megérteni és cselekedni. Kedves gyülekezet, az emberi természet arra hajlik, hogy rövid úton intézzen el dolgokat. Tehát megérteni. Én ezért szerettem a matekot, nekem olyan emberi természetem volt, ezt tudjátok képzelni. Matekot azért szerettem, nem kellett tanulni. Ha egyszer megértetted, mikor mondták, hogy matek érettségére készül valaki, mondta, hát mit tud készülni? Hát erről szólt az előző 12 év, nem? Tehát nem lehet készülni. Vagy megvan, vagy nincs. Ott már nem tudsz mit készülni. Mi ezt szeretjük. Én is szerettem. De ez másról szól, amiről mi beszélünk. A kapcsolat az más. Az emberi kapcsolatok is mások. Annak van egy dinamizmusa. Az vagy fejlődik, vagy nem. Vagy növekszik, vagy nem. Az nem úgy van, hogy tudjátok az egyszeri példa, hogy mondták a férjnek, hogy hát miért nem mondja gyakrabban a feleségének, hogy szeretném, hogy de hát mikor a pap kérdezte, én mondtam. Tehát, hogy... És mondták, jó, de azzal nincs elintézve, mert ennek az az igénye, hogy megint hallja, meg megint hallja, meg megint hallja. Kedves gyülekezet, így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy nem elég egyszer megérteni dolgokat. Nem lehet egyszeri megértéssel kimeríteni azt a közlését a Bibliának, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, és benne engem személy szerint, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszek, meg a többiek se, hanem örök életre jussunk. Ez csak egyféleképpen tud jelen lenni az életünkben, hogyha naponta, újra és újra, és erre idő kell. Akkor azt mondja Ellen White, hogy töltsünk naponta egy órát, nem egyszerűen Krisztussal, hanem a Krisztus keresztjénél, a megváltottal. A Biblia törvényszerűségre hívja fel a figyelmünket. Most vagy azt tesszük, hogy megértettük ezt, és aztán tovább lépünk, és aratjuk a következményét annak, hogy nem csináljuk, vagy megértettük, és azt mondjuk, hogy nem mehet így tovább, ahogy eddig ment. De még egy fontos kérdésre kitérnék azért, hogy ugye nekünk talán erre nincs szükségünk, csak inkább a teljesség kedvéért szerettem volna idevenni ezt is, hogy hogyan ápolhatnék én kapcsolatot valakivel, akit nem látok. Hagyj kezdjem azzal egy fordított bizonyítás, hogy miért és akik látták, azok mind kapcsolatba kerültek vele, érdemi kapcsolatba, a Földön jártakor. Nem ezen múlt. Nagyobb rész elutasította. Megkockáztatom, a tanítványok akkor kerültek vele igazán szoros közösségbe, amikor meghalt és elragadtatott tőlük. Nem? Mert minden jel szerint. Tehát pont fordítva működött a dolog. Kedves gyülekezet, mi nem vagyunk hátrányban azzal, hogy nem látjuk őt. Azt mondta, hogy azért kell, hogy elmenjen, hogy elküldje a Szent Lelkét, mert így mindenhol jelen lehet, és nincs földre az illa korlátozva, mint ahogy testben volt egy bizonyos értelemben. Péter apostol azt írja az első levél első fejezet 8. versében, akit noha nem láttatok, szerettek. Ezek szerint lehetséges. Azt mondja, akiben noha most nem látjátok, tehát azt mondja, nem is láttátok, mert ugye ezek az új megtérők, ők sosem látták Krisztus. Azt mondja, nem láttátok, most sem látjátok. De hisztek benne, és kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Annyira jók ezek a szavak, szeretem a Károlyt, hogy kibeszélhetetlen. Szoktuk mondani, hiszen ma is volt, hogy kimagyarázni valamit, ugye például szombatiskát. Tehát nem tudom úgy elmondani, vagy félek, hogy nem értitek, de ez is olyan, hogy kibeszélhetetlen. Tehát, hogy nem lehet kifejezni azt az örömet, azt mondja Péter. A nem látott Krisztussal szerzett örömet. Kedves gyülekezet, ez embertömegeknek már sikerült a történelem. Nincs akadály. Ez nem akadály. Csak idő kell. És higgyétek el, hogyha itt lenne, köztünk járna, de nem lenne rá időnk, hogy oda menjünk és hallgassuk, meg néha így integetnénk neki, meg köszönnénk, ugyanúgy nem jelentene semmit, hogy látjuk, mert nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat. Nézzétek, a mai világban óriási távolságot hidalunk át, van ez a Skype, biztos hallottátok Messenger, tehát az internet révén olyan, mintha a szeretteink közel. Beszélgetünk, van kapcsolat, csodálatos áldás. Hát az Isten ezt már rég feltalálta az imádság formájában. És jobban működik. Azt is mondta Jézus, az én testem bizony étel, és az én vérem ital. Azt mondta, hogy ha mi ráfigyelünk, ha az ő szavait hallgatjuk, ha az ő életét látjuk az ígében, ha fogyasztjuk, akkor azáltal épülni tudunk. És az a különösebben az egészben, azt írtam ide magamnak, hogy a Biblia azt mondja, hogy előbb kell vele közösségre jutnunk, és ha ez megtörténik, utána majd láthatjuk őt. És mindig vele lehetünk. Azt hiszem Balázs imádkozta éppen, hogy milyen jó lesz, hogyha mindig vele leszünk. Mi azt gondolnánk, hogy majd először vele leszünk, és majd meglátjuk, hogy valami kapcsolat alakul-e. Azt mondta, hogy ez nem így működik. Először legyen a kapcsolat, és aztán láthatjuk őt. És ugye befejezéshez közeledve egy kérdés hadd vessek fel nektek, hogy na és a misszió, abban mit kell megmutatnunk? Proféciákat, én tanap eszünkben voltam, nagyon sokan voltak, mert jó hír volt, tehát már szerintem 3-4-szer ennyien voltak, mint most itt, szóval nagyon sokan voltak, nagyon jó, és figyeltek. Nagyon örültem neki, rég beszéltem ennyi emberőt, és szerintem, hát mondták is, meg úgy éreztem is, hogy áldás volt rajta, hogy a proféciákról van most egy 4 részes sorozat, tanap kezdődött. Szoktunk beszélni a proféciákról, egészséges életmódról. Az embereknek erre van szüksége, hogy hát ha a figyelmüket felkelti. De végső soron mire van szüksége az embereknek? Jézus Krisztusra van szükségük. Nem tudom, voltatok-e ehhez, de biztos, hogy valakit be kell mutatni valakinek, ilyen etikettszerű, hogy beszélünk. Na most valaki csak úgy tud bemutatni valakit valakinek, hogyha ismeri. Tehát az nem megy, hogy én valakinek beszélek arról a Krisztusról, akiről azt hallottam, hogy elnézést, csak egyszer gyerekkorom hallottam egy ilyen, szerettem az ilyen tréfákat, kabaré tréfákat, és ott mondták, hogy láttunk egy embert, aki látott egy embert, aki látta az elefánt lábanyomát. Emlékszek, mert így volt szó szerint. Ez mit jelent, hogy eléggé indirekt, ugye? Eléggé közvetett a kapcsolat. Így nem megy a misszió, hogy én azt hallottam Krisztusról, hogy azt mondta János apostol, hogy igen, ide is írtam magamnak, itt van a vázlatomban, hogy amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Még egyszer hadd mondjam, az a közösség, amiről itt János beszél, az akkor vette a kezdetét, amikor ő tanítványa volt Krisztusnak. De ez a közösség akkor vált teljessé az ő életében is, meg a többiek életében is, amikor Krisztus már elvétetett tőlük, de megértették, hogy meghalt, viszont fel is támadott, és él és a mennyben van, és hatalmas, mert azt mondta nekik, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Kedves gyülekezet, én annyira szeretném a figyelmetekbe állni, a magam figyelmébe is állni ezt az igét, hogy ne kezeljük úgy, mint ismert igét, ezt az ajtóról szóló igét. Ezt kezeljük úgy, mint ami nekünk minden nap felteszi a kérdést, hogy milyen helyzet a te ajtóddal. Mennyire fér be Krisztus az életedbe ma? Mennyire akarsz neki helyet adni? Tudom, egyszer korábban mondtam nektek, csak most eszembe jutott, hogy van egy Tom Brady nevű nagy játékos az amerikai foci ligába, és azt mondja, most 41 éves, más ember ilyenkor már a sportban tolószékkel jár, mert olyan sok ütést kapnak, meg minden. Ez nem, hogy kimegy a pályára, ez lever mindenkit. Már úgy, hogy nem erőből, hanem ő ugye dobálja a labdát, de úgy, ahogy kevesen tudják. És mondták a riporterek is, hogy hát igen, mert ő előre tudja 3 évre, hogy melyik nap mit fog enni, és hogy fog edzeni. 3 évre előre egészen konkrét menetrendje van. Menü, meg edzésterv. És a riporterek mondták, hogy hát nem lehet, hogy ez a kettő összefügg egymással. Ugye inkább az egészséges életmód kapcsán szoktam ezzel példálózni, hogy azért van összefüggés. Hát 41 évesen is csúcs szinten játszani. De most miért idézem? Nem azért, amiért szoktam, hanem azért, hogy ha ennek az embernek ez a sport megér annyit, hogy 3 év előre betervezi. Minden, hogyha mi is csinálnánk magunknak egy tervet, nem? Hogy melyik nap, mikor, mennyit töltök Krisztussal, mondjuk milyen segédeszközzel, mit fogok olvasni. Ugye most november van, mi éppen az éves tervet készítjük a területnél, meg hát az unió szintjén is, és akkor abban be kell írni mindenki. Először beírják az uniós vezetők, ők a legjobb foglalatok, mikor, hova mennek. Mi azt figyelembe vegyük, hogy mi mikor, hova megyünk, hogy milyen programok vannak, és ez így feltelítődik fokozatosan. És az egész unió, az összes osztályvezető, meg minden lelkész tudja, hogy a jövő évben melyik hétvégén mire számítson, sőt nem csak hétvégén, hétköznap is. Tudom, hogy ez olyan nehéznek látszik meg megkötözni, olyan jó, mert onnantól sínen van az év. Ezt nem írtam be, ezek mind most jutottak eszembe, de nem a vádatomban, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha mi is azt csinálnánk, ki a maga életében, ha gondolja, hogy nem spontán tartanánk az áhítatainkat, nem spontán keresnénk csak az Urat, úgy is lehet, hanem azt mondom, hogy én nem akarok úgy járni, hogy nem hallom meg az örgetést, nem akarok úgy járni, hogy nem engedem be az életembe, nem akarok úgy járni, hogy el vagyok választva Krisztustól, és végül nem fogok kárhozni emiatt. És emiatt, mert ez fontos számomra ez a kérdés, én betervezem az életembe az áhítat alkalmait, idejét, eszközét, módját. És annyi mindent lehetne csinálni. Vannak hangfelvételek, igehirdetés. Én a kocsiba állandóan hallgatom a hangos Bibliát például. Van, hogy egy nap 4 órát tartok áhítatot, mert hogyha 2 órát utazok oda, 2 órát vissza, mint egy nap Veszprémbe, akkor hallgatom. Tehát ezt csak konkrét példákat mondok, hogy mibe gondolkodjunk. Egy a lényeg, és én ezzel zárnám a mondandómat, hogy a kérdés szerintem nem egyszer kell feltenni az életünkre, hanem minden nap, hogy mi a helyzet az én ajtómban. És hogyha úgy érzem, hogy gond van, akkor ne nyugodjak. És hogyha megoldást fogok találni, az jót tesz majd az egyéni hitéletemnek, jót tesz majd az üdvösségemnek, de jót tesz majd a missziónak és a szolgálatnak is, mert nem másról fogok beszélni, nem ismereteket fogok átadni életmódról, meg proféciákról, hanem be tudom mutatni az embereknek azt a valakit, akire szükségük van. És mondhatom azt, hogy figyelj, nyisd ki az ajtódat, mert én is kinyitottam. És más lett tőle az életem, és a tied is más lesz. És békességre találsz, mert ezt is ígérte, hogy az én békességemet adom néktek, és találkozol azzal valakivel, akivel megtiszteltetés találkozni. És ott áll a te ajtód előtt is, és ott zörget, és enged be, ahogyan én is beengedtem. Amen.